és szeretném elolvasni Mózes második könyvéből, a 21. fejezetből az első 27 verset. Tehát Mózes második könyve 21. fejezetéből a 27. versig. Így hangzik az ige. Ezek azok a jogszabályok, amelyeket eléjük kell tárnod. Ha héber rabszolgát vásárolsz, 6 évig szolgáljon, de a 7. menjen el szabadon váltságdíj nélkül. Ha egyedül jött, egyedül is menjen el. Ha felesége van, menjen vele a felesége is. Ha az ura adott neki feleséget, és az fiúkat vagy lányokat szült neki, az asszony legyen az urájé gyermekeivel együtt, a férfi pedig menjen el egyedül. De ha a rabszolga határozottan azt mondja, hogy szereti az urát, feleségét és gyermekeit, és nem akar felszabadulni, akkor vigye őt ura az Isten elé, állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélfához, és fúrja át az úr a fülét egy árral, és legyen örökös rabszolgája. Ha valaki a leányát adja rabszolgának, az ne úgy menjen el, ahogyan a rabszolgák szoktak elmenni. Ha nem tetszik az urának, és nem veszi feleségül, engedje meg, hogy kiváltsák. De ahhoz nincs joga, hogy idegen népnek adja el, mert akkor hűtlenül bánik vele. Ha pedig fiának adja feleségül, a lányokra vonatkozó jogszabály szerint járjon el vele. Ha még egy másikat is vesz neki, amannak az ételét, ruházatát és házastársi jogát ne csorbítsa meg. Mert ha nem így bánik vele e 3 dologban, akkor pénzbeli váltság nélkül mehet el. Ha valaki úgy megüt valakit, hogy az belehal, akkor halállal kell bűnhődnie. De ha nem szándékosan ölt, hanem Isten akaratából esett a kezébe, akkor kijelölök olyan helyet, ahová elmenekülhet. Ha pedig valaki szánszándékkal tör a fele barátjára, és orvul öli meg, az ilyet oltáromtól is vidd el, és halljon meg. Ha valaki megveri apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ha valaki embert rabol el, akár eladta már, akár még nála van, halállal bűnhődjék. Ha valaki apját vagy anyját gyalázza, az halállal bűnhődjék. Ha férfiak összevesznek, és az egyik úgy megüti a másikat kővel vagy öklével, hogy az nem hal meg ugyan, de ágynak esik, ha föl kell és botra támaszkodva kint tud járni, maradjon büntetlen, aki megütötte. Csupán a fekvés idejére adjon kártérítést, és gyógyítassa meg. Ha valaki rabszolgáját vagy rabszolganőjét úgy íti meg bottal, hogy az meghal a keze között, annak bűnhődnie kell. De ha 1-2 napig még életben marad, ne bűnhődjék az ura, hiszen a saját pénzéről van szó. Ha férfiak verekednek, és úgy meglöknek egy terhes asszonyt, hogy az idő előtt megszül, de nagyobb szerencsétlenség nem történik, akkor bírságot kell fizetni, aszerint, ahogyan az asszony férje megszabja, és bírák előtt kell megadni. Ha viszont nagyobb szerencsétlenség történt, akkor életet kell adni életért. Szemet szemér, fogat fogér, kezet kézér, lábat lábér, égetést égetésér, sebet sebér, kékfoltot kékfoltért. Ha valaki úgy megüti rabszolgáját vagy rabszolganőjének a szemét, hogy az megvakul, akkor bocsássa szabadon a szeméért. Ha pedig a fogát üti ki valaki a rabszolgájának vagy rabszolganőjének, akkor bocsássa szabadon a fogáért. Az előző alkalommal igaz beszéltünk a 10 parancsolatnak a végéről, arról, hogy Mózes úgy jelent meg a népe előtt, mint közvetítő. A múlt alkalommal erről hallhattunk, és arról, hogy Isten, a mennyei atya, féltőn szerető úr. Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk, nem azért adta az életet, hogy féljen az ember az életébe, hanem hogy félelemmel közeledjünk hozzá. És az Isten félelem, az pedig nem egy rettegést jelent, nem egy ilyen értelemben szabadságtól való megfosztottságot, hanem éppen egy olyan fajta reszketést, vagy egy olyan fajta szent tiszteletet, ami Istennek a teremtő voltából fakadóan természetesen adódik, vagy természetesen adatik. Arról is volt szó, hogy Isten nem akarja az ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen, és hogy elforduljon a bálvány áldozatoktól. Igaz, azért adja a 10 parancsolatot, hogy nagyon jól tudjuk, hogy nem a parancsolatok tartanak meg, hanem egyedül az Úr Jézusnak a szeretete vagy kegyelme, és azért jött Jézus, hogy betöltse a parancsolatokat, de ezek a parancsolatok hosszú éveken, évszázadokon, évezredeken keresztül a zsidó népnek útmutatóul szolgáltak, sőt, hát nagyon jól tudjuk, hogy ez benne vannak a emberi törvénykönyvben is, ezek a parancsolatok legalábbis többségében, és átvették ezek a különböző nemzetek az, amit Isten adott az emberiségnek. És a most felolvasott ige többféle magyarázattal közelednek a Biblia magyarázók ehhez az ige szakaszhoz, hogy mennyire tartozik egybe a 10 parancsolattal. Igaz, azt olvastuk itt az elején, hogy ezek azok a jogszabályok, amelyeket eléjük kell tárnod. Tehát ezeket a jogszabályokat lehet azt mondani, hogy Isten adta az embereknek, illetve a zsidó népnek arra az időszakra, amikor együtt éltek egymással, illetve a különböző népekkel. Úgy is szokták mondani egyébként, hogy ez a 21-22-23. Fejezet, mert a 24-ben majd a szövetségkötésről fogunk olvasni, tulajdonképpen a szövetségnek a könyve. Tehát egy összefüggő, egybetartozó fejezet, csak hát nyilván nem lehet egyszerre felolvasni, hanem részekre kell bontani. Az egyik dolog, ami rögtön előttem volt, hogy az ember általában úgy van a jogszabályokkal, hogy azokat nem szeretjük. Tehát nem szeretjük azért, mert valamiféleképpen úgy érzi az ember, azt érzékeli, hogy az embernek csorbítja a szabadságát. Pedig azt mondják a nyelvészek, hogy a jog az eredetileg a jóból származik. Tehát az elnevezése a szónak, és a jó pedig Isten. Tehát a jog az végül is Istentől származik. Na, ezt a világi magyarázók a jogi egyetemeken nem nagyon szokták hangsúlyozni, gondolom, meg a különböző bíróságokon, de eredetileg ide lehet visszavezetni. Hogy Isten azért adja az emberiségnek, vagy azért adja a zsidó nép számára is ezeket a szabályokat, mert ő igazság. Tehát Isten igazság. És azt szeretné, hogy az emberek igazságosságban éljenek egymással. És nekem nagyon fontos volt, ahogy ezen gondolkodtam, hogy azt látjuk ebből az egész részből, meg majd a későbbi fejezetekből is, hogy a mennyei édesatya nem személyválogató. Nem tesz különbséget ember és ember között, viszont az akkori történelmi helyzetben ez egy nagyon pozitív, nagyon méltányos jogszabálygyűjtemény volt, hogyha összehasonlítjuk azokkal a jogszabályokkal, amelyeket például a Hammurábi törvénye, vagy a görögöknek, vagy a rómaiaknak a törvénykönyve hozott. Erre vissza is fogunk térni, vagy egy-két gondolatot azért szeretnék ezzel kapcsolatban is mondani, hogy lássuk majd azt az ellentétet, hogy Isten, ezt mi tudjuk nagyon jól hívő emberként, hogy Isten méltányos és igazságos. És hát nyilván, ami sokszor egy félreértésnek ad lehetőséget, és nagyon sokszor félre is magyarázzák, és hát jó, hogyha erről beszélünk, ahová az ige kicsúcsosodik, ez a szemed szemér, fogad fogér elv. Igaz, amelyet úgy szoktak használni, vagy legalábbis én nagyon sokszor ebben az értelmezésben hallottam, hogy valami igazságtalanságról van itt szó. Holott Istennek a szeretetéről van szó ebben is. És ő óvni szeretné az embert, hogy nem kell odáig eljutni, hogy a másiknak én rosszat teszek, vagy rosszat akarok, Ha viszont megtettem, akkor annak következménye van az életemre vonatkozóan. Tehát ez az elv, de majd vissza fogunk rátérni, pontosan Istennek az igazságát mutatja, hogy ő maximálisan igazságos az emberrel. Az egyik oldalon ott van a szeretete, hogy óvni szeretné az embert mindenféle bajtól, és a bajnak az elkövetésétől. Ha viszont az ember valamit elkövetett, annak következménye van. Mert Isten igazságos is az emberrel szemben, és azt szeretné, ha mi is igazságosak lennénk az embertársainkkal kapcsolatban. Tehát nekem ez fontos volt itt rögtön az elején megérteni, vagy ezzel kapcsolatban ezt szerettem volna elmondani. A másik pedig az, hogy normákra, jogokra, igaz, tulajdonképpen minden egyes társadalomba szükség van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy valamilyen fajta jogrendszer nélkül élnének az emberek. Minden társadalomban valamilyen jog van. Ha természetjog, ha emberek hozzák azokat a rendelkezéseket, valamilyen fajta igazodás mindenképpen kell, hogy szerepeljen benne. Mózes harmadik könyvének a 19. fejezetében olvassuk azt az igét, 19-18, Mózes 19-18, ami összefoglalja és túl is mutat részben ezen a ige szakaszon. Azt olvassuk itt, ismerjük ezt az igét, a 10 parancsolattal kapcsolja össze, vagy ennek a magyarázatával majd szóba fog kerülni később ez is. 3 Mózes 19-18. Ne légy bosszúálló, se haragtartó a népedhez tartozókkal szemben. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. És ezt tekinti Isten alapnak, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat. Hogyha ezt nem teszi az ember, nem gyakorolja, nem éli a mindennapokban ezt a fajta szemléletmódot vagy gondolkodásmódot, akkor nyilvánvalóan ezek a jogszabályokhoz mindenképpen az igazságosság miatt ragaszkodni kellett a bíráknak. Másrészt pedig nagyon életszerűek voltak ezek a jogszabályok. Igaz, lehetne mondani, hogy a mai világban már nincsenek rabszolgák, mert a mai világban a rabszolgaság megszűnt, de hát azért az ember, ha körülnéz a világban, lehet, hogy nem is kell elmenni messzire, lehet az ember azt érzékeli, hogy mi is rabszolgák vagyunk, mert a régi eredeti héber nem tett különbséget a szolga és a rabszolga között. És nagyon jól tudjuk, hogy mi az Úr Jézusnak vagyunk a rabszolgái. Na de mondja az ember azt is, amikor bemegy egy munkahelyre, hogy ott úgy viselkednek vele, mint egy rabszolgával. Mert egyre többet akarnak az emberről, egyre több bőrt lehúzni, ahogyan szokták mondani. És sajnos ez nem vicces, sokszor valóság, amikor az ember megéli a mindennapokba, de ha átmegy valaki dolgozni Ausztriába, ott se lesz könnyebb a helyzet. Ott még egy bőrt lehúznak az emberről, vagy 7 bőrt, ahogy szokták mondani, mert ott még inkább rabszolgának fogják tekinteni az úgynevezett Európai Uniós állampolgárt. Tehát azért működik ez a fajta megkülönböztetés. Egy különbség van, hogy a rabszolgának a mai világban nincsen joga. Akkor volt. Tehát Isten népe között volt. És Isten ezt védte. Tehát ezt csak azért mondtam el, hogy ebből a szempontból is meg lehet közelíteni ezt az ige szakaszt, nem pedig, mert akkor rabszolgaság volt, tehát más volt a társadalmi berendezkedés, mint a mai világban, bár mondom, erről lehet beszélgetni. Aztán, ami még előttem volt ezzel kapcsolatban, hogy azért ez az ige rész arról is szól, hogy az emberi szív az alapvetően romlott, és azért van szükség ezekre a szabályozásokra, ezekre a szabályokra. Mert amikor valaki egy gazda, vagy valaki egy erősebb pozícióba kerül, szokták mondani, hogyha valakinek, most így mondom, feljebb viszi Isten a dolgát, akkor derül ki, hogy mi van a szívébe igazából. hogy hogyan bánik azokkal az emberekkel, bármi többségében azért beosztottak vagyunk, de ha valaki vezető pozícióban van, akkor derül ki igazából a szívének a szándéka, amikor hatalmat kap a kezébe, hogy hogyan bánik a körülötte lévő emberekkel. Egyébként a különböző népeknek a jogszabályaiban megvolt egy aláfölé rendeltség. Ezt itt ebben az ige szakaszban nem látjuk, hanem sokkal inkább mellé rendeltséget. Ebből a szempontból is lehet ez új szövetségi utalás, igaz, hogy Isten országába a hívő emberek között soha nincs aláfölé rendeltség, hanem mellé rendeltség van. Hadd olvassak el a római levélből egy részt, ami úgy elém jött a Róma 3-ból, ami ezzel ezt a gondolatot alátámasztja, hogy Róma 3.9-től. Mi tehát az igazság? Róma 3.9-től. Különbek vagyunk, kérdezi itt Pál apostol. Egyáltalán nem, hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak. Amint meg van írva, nincs igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérrontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Tehát ez abból a szempontból is előttünk lehet, hogy nagyon jól tudjuk, hogy Isten kegyelme mindig nagyobb a mi szívünknél. De az emberi szív az elveszett az Úr Jézus nélkül, romlott, és nem törődik Istennek a félelmével. És ebben az értelemben mi sem vagyunk különbek. És ezért olvashatjuk ezt a részt, amelyben az egyik ilyen alapüzenet volt számomra, hogy Isten mindig az életet védi. Mindig azt védi az élő embert, mert ő teremtette. És az életet, mint egy abszolút értéket tekinti, amit elvenni senkinek nincs joga. Látni fogjuk ennek az ige szakasznak a második részébe, hogy a 10 parancsolatnak az igéi visszaköszönnek. Tehát hol az 5., hol a 6., hol a 8. Visszatér, mintha annak lenne egy lebontása. Hogy miért mondja Isten? Az egyik biblia magyarázó azt mondta, hogy azért, mert mi emberek ilyenek vagyunk. Hogy mondanak nekünk valamit, és arra az igen meg a nem lenne a válasz, és mi mit kérdezünk, mit szoktunk kérdezni? Jó, de mi van akkor, ha? Mert az ember, mi történik akkor, ha? És itt is ezeket sorolja fel, azokat az életgyakorlatokat, amelyek nyilvánvalóan előfordultak abban az életben, vagy abban az életidőben. Az első és a 11. rész azt látjuk, hogy a rabszolgaságra vonatkozott. Tulajdonképpen magának a rabszolgaságnak kétfajta megkülönböztetése volt. Az egyik az, amikor háborúban valakit rabszolgaként zsákmányoltak, és így került egy másik nemzethez, de itt azt olvassuk, hogy ha héber rabszolgát vásárolsz. Tehát itt nem erről van szó, hanem arról, hogy valaki zsidó ember létére, vagy héber létére rabszolga lesz. Az egyik az, amit itt látni kell, hogy a héber kifejezés sokkal tágabb értelemben használható, mint ahogyan egyébként szoktuk az izraelita kifejezést, mégpedig nagyon sokan arra gondolnak, hogy itt azokat a szegény rétegeket említi az ige, akik annyira a társadalomnak a perifériáján, mondjuk úgy mai szóval azt mondanánk hajléktalanok, vagy nagyon nehéz körülmények között élnek. Vannak nekem is ismerőseim, akik elmondták annak idején, hogy elmentek katonának. Azért, mert ott, ahol ők laknak, más munkalehetőség nincs. És akkor eladta magát katonának. Na most van egy olyan eset is, amire itt utal az ige. Nem akarom a svájci frankot említeni, mert ma már ez nem probléma, úgymond Magyarországon, de itt azokat az eseteket is elmondja az ige, hogy valaki úgy eladósodott, hogy nem volt másra lehetősége, és eladta magát rabszolgának. Sajnos akkor is volt ilyen. Tehát volt ilyen lehetőség, és erről is beszél ez az ige szakasz, hogy a népe fiai közül került ki, a szegényebb réteg közül kerültek ki ezek az emberek, és rákényszerült arra, hogy azt az időszakot, amivel ő valamilyen értelemben adósságot felhalmozott, azt úgy tudja kiegyenlíteni, hogy eladta önmagát gyakorlatilag rabszolgaként, vagy pedig olvasunk olyat, hogy eladta a lányát rabszolgaként. Érdekes volt nekem az, hogy nem a fiát adta el, azt mondja itt az ige. Valószínű, hogy a fiú munkaerőnek számított azért. Tehát nem azért, mert különbséget tett volna lány és fiú között, hanem azért, mert munkaerőnek számíthatott a családba. Másrészt pedig itt látjuk, majd erre visszatérünk, hogy házasságról is beszél az ige. Jelentheti itt a második vers, szokták ezt úgy is értelmezni, aki lopott valamit, vagy elvett valamit valakitől, és ezért adta el magát, mert rajta kapták, és azt a elvétellel származó anyagi hiányt pótolta azzal az időszakkal, amikor ő rabszolgaként dolgozhatott ennél a gazdánál. Tehát fontos az, itt talán szeretném mondani, hogy a rabszolga, a héber ember a zsidóság körében nem tárgy volt, nem beszélő szerszám volt. A görögöknél, a rómaiaknál, vagy legalábbis én annak idején úgy tanultam történelemből, nem tudom most, hogy tanítják, hogy a rabszolga az egy eszköz, amit lehet, vagy akit lehet, majdnem lehet azt mondani, hogy amit lehet adni, venni, meg lehet ölni, minden további nélkül. Itt nem erről beszélünk. Tehát ennyiben is látható, hogy sokkal humánusabb, emberségesebb rendelkezés volt itt azokra vonatkozóan, akikről beszél az ige szakasz. Itt a 3 Mózes 25-ben olvasunk egy ilyen párhuzamos igét az elszegényedésnek a védelmére vonatkozóan. 3 Mózes 25, 39-40, ezt a 41, ezt a két igeverset szeretném elolvasni, ami ide kapcsolódik. Ha atyád fia elszegényedik melletted, és eladja magát neked, ne végeztes vele rabszolgamunkát. Napszámosként vagy zsellérként legyen nálad, az örömünnep évéig szolgáljon nálad. Igaz, ez egy picivel másabb esetet, de hasonlót tárgyal, hogy volt ilyen értelemben nem személyválogatás, hanem sokkal inkább az atyafinak az a fajta szerető megkülönböztetése, amivel Istennek a közösségét szerették volna ezek a jogszabályok együtt tartani, hogy a másikon segíteni kellett, ha elszegényedett, ha olyan helyzetbe jutott. Nem akarok előre ugrani, de itt a 3 Mózesben majd fogunk olvasni olyanról, ez az ige szakasz is tárgyalja, csak pontosan ezt a részt nem, hogy volt olyan, hogy az elengedésnek az örömünnepe, igaz, amikor a 7x7 év összegyűlt, és a 49 az 50. éven, úgy belegondoltam, hogy ha ez a jogszabály mondjuk érvényes lenne a mai világban, hogy minden földet vissza kellett adni annak, akitől elvettek. Én nagyon jól tudjuk, hogy ez nem csak a feudalizmusban volt így, hogy a földnek a birtoklása az gyakorlatilag hatalmat jelentett. Nem véletlen, csak zárójelbe mondja az ember, hogy most is sokszor ezért megy a harc. Akár a világban bárhová nézünk, de nem kell elmenni messzire, hogy a földet eladni, a földet megvenni. Mert akkor az övé a hatalom. Ő jut hozzá az olajhoz, a vízhez, az ásványokhoz, vagy bármi máshoz. És mennyire kegyelmes volt Isten, hogy azt olvassuk a Mózes 3. könyvébe, hogy vissza kellett adni ezeket a dolgokat, mert nagyon jól ismerte az emberi szint, az emberi szívet, hogy sokszor bizony olyanok is hozzájutottak emberekhez, földekhez. Igaz, éppen idejövet arról beszélgettünk, hogy vannak olyan otthonok, ahol ha valaki be akar kerülni, akkor oda kell adni a házát. Oda kell adni, mert máskülönben nem kerülhet be. És hát valahol az emberbe úgy azért fölmerülnek kérdések, hogy ezeket vissza kellett adni. Eltelt egy idő, és vissza kellett adni. Kit védett a jog? Védte a szegény embert. védte a szerencsétlent azt, aki esetleg eltékozolta, vagy az édesapja, vagy a felmenője valaki, védte azt, hogy egy idő után visszakerülhessen hozzá. Én nem olvasok, vagy nem tudok később a történelembe ilyenről, hogy ilyet megtettek volna. Tehát Isten igyekezett egybetartani a közösséget, hogy odafigyeljenek egymásra, és visszaadják azt, amit igazságtalanul, vagy igazságosan most ebből a szempontból talán nem érdemes erről beszélni, de elvettek, vagy megszűnt az övének lenni. Nem volt szabad ezeket a dolgokat végérvényesen birtokolni. Azt olvassuk itt, hogy a gazda, igaz, a gazdának kellett a beleegyezése ezekben a kapcsolatokban. Itt említettem az elengedés évét, hogy 6 évig kellett szolgálni a rabszolgának, de a 7. évben el kellett engedni váltságdíj nélkül. Tehát 6 év alatt, hogy mennyi munkát tudott végezni, valószínű, hogy abban az időszakban a 6 az amúgy is a világnak a száma a Bibliában, a 7 az pedig Istennek a száma, és nem véletlenül van többször is a 7 év vagy a 7 nap a teremtés könyvében, a 7 a teljességet jelentette, 6 év alatt valószínű a tartozását vissza tudta fizetni, és rendezni tudta azt az adósságot, amellyel tartozott. A 7. évben el kellett engedni, igaz, azt olvassuk, hogy mindenféle váltságdíj nélkül. Itt, amiről ír az ige, hogy ha felesége van, menjen bele a felesége és a gyermeke, ha pedig a gazda vagy az ura adott neki feleséget, akkor az maradjon ott. Ez egy kicsit olyan az embernek, mintha az lenne az első olvasása az érzése, hogy hát miért kellett annak ott maradnia. Hát azért, mert a gazda adta neki. Itt nyilván Héber feleségről volt szó, tehát nem más népnek a feleségéről. És nyilvánvaló, hogy az, amit olvasunk, hogy elmehetett volna ő is, ha letelt a szolgálati idő, vagy az időszak, de ha mégis meggondolta magát, és ott szeretett volna maradni, akkor igaz, itt olvasunk egy ilyen kicsit talán első olvasásra furcsa dolgot, ha nem akart felszabadulni, akkor vigye őt az Ura Isten elé, állítsa az ajtóhoz, ajtófélfához, fúrja át az Ura fülét, és legyen örökös rabszolgája. Tehát ott maradhatott a családja kedvéért, de ez a saját döntése volt. Na most az ember abba gondol bele, hogy hát akkor itt most hol volt a szabadság? Nyilván a szabadság ott volt, hogy ő neki saját döntése volt, hogy ott marad vagy elmegy. Elmehetett, és később esetleg ki is vásárolhatta őket, tehát volt erre lehetősége, de ha nem ezt tette, akkor ott maradhatott. Nem beszélve arról, hogy nyilván ez az időszak is egyszer megszűnhetett az ő számára. Azon gondolkodtam, ahogy ezt olvastam, hogy miért pont a fület kellett átszúrni. Valószínű, hogy ez be is gyógyult egy idő után, én most a fülbe valóra gondolok, nem tudom pontosan, hogy milyen volt ez a fül átszúrás, valószínű, hogy nem bélyeget tettek rá. A keleti népeknél volt ilyen. Tehát tudunk erről, hogy a rabszolgát azt megbélyegezték egy tüzes vassal, igaz, és tintát, úgy tudom, hogy valami tintához hasonló anyagot öntöttek a sebre, amit gyakorlatilag onnan nem lehetett eltávolítani. Tehát ebből a szempontból ez a emlékeztető, mert inkább úgy fogalmaznék, hogy ez egy emlékeztető volt arra vonatkozóan, hogy ő tett egy ígéretet a gazdájának. És ezt ne felejtse el. És a füllel halljuk az igét is. Tehát füllel hallja az ember Istennek a szavát is. És ő megkaphatta volna ezt a szabadságot, de ezzel a szabadsággal nem élt. Úgy eszembe jutott az, hogy az Úr Jézusban tulajdonképpen az ember egy teljes szabadságot kapott. És ilyen értelemben az ember, amikor megkapja ezt a teljes szabadságot, ha nem is a fülünk van átszúrva, de az embernek a szívéig elhatol Istennek az igéje. És ott nyomot hagy. És az ember önként Milyen jó az, ha önként azt tudja mondani, hogy Uram Jézus, én a te rabszolgád maradok. Azért, amit értem, tettél. Azért a szeretetért, igaz, nem véletlen, hogy itt az a kifejezés szerepel, hogy szerette a feleségét és a gyermekeit, és nem akart elmenni. Annyira szeretjük az Úr Jézust, hogy nem akarunk más szabadságot. Mert az a teljes szabadság, hogyha együtt vagyunk ő vele, és eladja magát az ember a mennyei, most ilyen értelemben idézőjelbe téve a kifejezést, egy örökös rabszolgaságra, ami igazából nem rabszolgaság, hanem nagyon jól tudjuk, hogy a szabadságot jelenti. A másik része ennek az első szakasznak, igaz, amikor valakinek tartozása volt, és valaki a lányát adta el rabszolgának, úgy, ahogy a rabszolgák szoktak elmenni, de itt pontosan azt olvassuk, hogy ne úgy menjen el. Hanem valószínűleg itt egy olyan dologról volt szó, ami Istennek az eredeti tervével nem állt összhangba, mert nagyon jól tudjuk, hogy a bűneset előtt Ádámnak nem két Évát adott Isten, hanem egyet. Tehát eredetileg nem a poligámia volt az, ami Isten szerint való lett volna, de az ószövetségi népeknél látjuk ezt. Tehát amikor itt azt mondja az ige, hogy nem veszi feleségül, vagy a fia fogja feleségül venni, itt valószínűleg egy második, vagy egy harmadik feleségről beszél az ige. De akkor is úgy beszél erről, hogy nem sajátíthatta ki az a gazda, vagy az a fiú azt a nőt. Tehát úgy az embernek automatikusan eszébe jut a keleti kultúra, igaz, a rabszolgatartó társadalomnak egy másik oldala, a szultánoknak a birodalma, ahol igaz egy olyan fajta rabszolgaság volt, ahol egy úr mondjuk bármit megtehetett a feleségével vagy a feleségeivel. Itt a törvény védte ezt a lányt, vagy védte a nőt, sőt azt olvashatjuk, hogy kiválthatta. Tehát volt rá lehetőség, hogy nem csak, hogy tisztességesen kellett bánni vele, hanem volt arra lehetőség, hogy ha ez nem úgy alakult ez a dolog, akkor volt arra lehetőség, hogy kiválthatta a kapcsolatból, vagy a házasságból ezt a nőt. Ne felejtsük el, hogy itt mindenképpen egy rabszolgaságról van szó. Tehát, hogy valaki egy ennyire súlyos helyzetbe jutott, hogy nem volt rá más lehetősége az életének a megjobbítására, vagy a előrehaladásra, csak ilyen módon tudta megoldani az adósságát. Tehát ebben az egész ige szakaszban, vagy amiről itt szó volt, én mindig azt látom elsőnek, hogy ez a megengedés, hogy Isten megengedte ezt. Nem ez volt a szándéka, de ha ilyen történt, akkor sem volt szabad a kiszolgáltatott emberrel úgy bánni, ahogyan azt az ura vagy a gazdája akarta vagy szerette volna. A második nagyobb rész, igaz, az erőszakról beszél itt a 12. fejezettől a 27. versről, és beszéltünk már arról, vagy volt arról szó, hogy Isten elsődlegesen az életet védi. Isten az életnek az ura. Nem kell, hogy bekövetkezzék egy gyilkosság, nem kell, hogy bekövetkezzék egy haláleset. De nagyon jól tudjuk, hogy volt ilyen, és a bűneset után rögtön erről olvasunk. És nagyon beszéltünk róla annak idején, igaz, hogy Isten Ábelre tekintett az áldozata miatt, az áldozatának a szándéka miatt, de megvédi Káint is. Nem öli meg, igaz? Mert Káin ettől fél. Tehát a gyilkost is védte. Olyan irgalmas urunk van, aki lehetőséget ad és lehetőséget keres az ember számára, hogy megmeneküljön. És azt gondolom, hogy ebben a részben az a kifejezés lényeges, hogy szándékos. Hogy a szívnek a szándéka. És ez egyrészt leleplezi az emberi szív szándékának a gonoszságát, Igaz, hogy szándékosan ölt. Isten ott figyelmezteti Káint, hogy ne öld meg. Hogy vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és vágyódása van rád, de te uralkodjál rajta. Ennek ellenére megteszi. És nyilván ezekben az esetekben, amelyekről itt beszél, pontosan a hatodik parancsolat jöhet elénk, a ne őnek a parancsa, hogy ha szándékosan ölt, akkor viszont nem menekülhetett meg ez az ember. Én azt gondolom, hogy azért ez elsődlegesen figyelmeztetésként volt az emberek számára, hogy tudták ezt, nem volt szabad ilyet tenni. Mondják azt, erről beszélgethetünk, vagy visszatérhetünk ráig az, hogy mennyire van joga elvenni az egyik embernek a másik ember életét, de én mindig abból indulok ki, hogy az, aki öl, annak sincs joga arra, hogy egy másik embernek az életét elvegye. Semmilyen magyarázattal. Azt nem lehet megmagyarázni. Mert Isten az életet adta, és mindenkinek joga van az élethez. Joga van életben maradni. Ezért nem mindegy, hogy ez szándékosan, vagy pedig szándék nélkül történt. Nyilván olyan súlyosan kellett valakit megütni, hát ha az ember ezt úgy elképzeli, hogy valakinek a halálát okozzuk, azért az nem egy pofon volt, vagy nem egy berekedés volt, hanem ott egy nagyon komoly összecsapás, vagy valami durva beavatkozásról lehetett szó. És előttem volt itt a 4 Mózes 35-ből ez az igerész, hogyha ez nem szándékosan történik, igaz, Isten adott lehetőséget, Mózes 4. könyve 35. fejezetéből ismerjük a menedékvárosokról szóló részt, hogy például, ha valaki elment fát vágni, igaz, és a fa úgy dőlt ki, hogy valaki nem tudott vigyázni, vagy a favágó, mert nem gondolta végig, hogy ez a fa merre fog dőlni, vagy ha végig gondolta is, jött egy szél, és nem arra dőlt, és az illető meghalt, akkor bizony ilyen esetben a rokonok lehet, hogy halálra keresték ezt az embert, és azért mondja itt az ige a 4 Mózes 35.9-től, ezután így beszélt az Úr Mózeshez, szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, amikor átkelnek a Jordánon Kánaán földjére, válasszatok ki olyan városokat, amelyek menedékvárosok legyenek, oda meneküljön a gyilkos, ha nem szándékosan öl meg valakit. Legyenek ezek a városok menedékül a vérbosszú elől, és ne halljon meg a gyilkos, amíg oda nem áll a közösség elé ítéletre. 6 várost jelöljetek ki magatoknak menedékvárosul, 3 várost jelöljetek ki a Jordánon innen, és 3 várost jelöljetek ki Kánaán földjén, és ezek menedékvárosok legyenek. Legyen ez a 6 város menedékül Izrael fiainak és a jövevényeknek, meg a köztük lakó zsellérektnek, hogy oda menekülhessen mindenki, aki nem szándékosan ölt meg valakit. Olyan érdekes ilyen vonatkozásban, igaz, hogy azt olvassuk itt ebben a ige szakaszban, ha valaki szándékkal tör a fele barátja, orvul öli meg, az ilyet oltáromtól is vidd el és halljon meg. Tehát ha akár olvastam olyan magyarázatot is, hogy áldozatot akar bemutatni, vagy megragadta az oltárnak a szalvát, akkor is, ha ő szándékkal ölt meg valakit, azért a tettéért számot kellett adni. Ez mindenképpen az igazságosságot jelenti, hogy nyilván nem a halál jó, hanem az életet védi Isten. Olvasunk erre példát egyébként az 1 Királyok 2-ben, ezt hadd olvassam el a testvéreknek csak röviden, az 1 Királyok 2:28-ba, amikor Joáb Adoniához csatlakozik, és nem Salamonhoz, és azt olvassuk az 1 Királyok 2:28-ban, hogy eljutott a híre Joábhoz, Joáb ugyanis Adoniához csatlakozott, bár azelőtt Abszalomhoz nem csatlakozott. És akkor itt azt olvassuk róla, hogy bemegy az oltár szarvához és megragadja, és azt nem akarja elengedni. És azt mondja itt az ige egy kicsivel lejjebb, hogy azt mondja neki a király, hogy őt büntesse meg az Úr azért, a vérontásért, a 32. versért, hogy megölt két magánál igazabb és jobb embert, fegyverrel gyilkolta meg őket, apámnak, Dávidnak a tudta nélkül, Abnért, Nér fiát, Izrael hadsereg parancsnokát, és Amászát, Jeter fiát, Júda hadsereg parancsnokát. Tehát nem akarja elengedni az oltár szarvát, és bizony nagyon jól tudjuk, hogy ebben az esetben is meg kellett halnia, hogyha szándékos gyilkosságot követett el. Biztos egy világi művet hagy említsek a testvéreknek, az ember tragédiáját olvastuk mindannyian annak idején, és ott abban azt olvassuk az 5. részben, hogy például Miltiádésznak a felesége bemenekült az oltárhoz, és oda már nem mehettek be. Látszólag, tehát akik halálra akarták őt üldözni. Tehát azt lehet mondani, hogy más vallásoknál az oltár az ilyen értelemben védelmet jelentett. Csak rögtön tovább gondolja az ember, hogy miért igazságtalanabb ez. Hát ha valaki valakire halagudott, és szándékosan megölte a másikat, az tulajdonképpen védelmet találhatott. Ugye? Mert az nyilvánvalóan az az ember, aki megharagudott a másikra, de tudta, hogy az a törvény, hogy ha ő oda menekedik, akkor ott nem fogják bántani, hát akkor oda menekült. És gyakorlatilag gonoszságot, gonosz tettet követhetett el. Tehát még egyszer az hangsúlyos nekem ebben, ami az 5. parancsolatban, vagy a 6. parancsolatban benne van, hogy ne ölj. Az ember nem ölhet. Nincs jogunk arra, hogy a másiknak az életét elvegyük. És a szándékos emberölés, az pedig nem csak a szívnek a gonoszságát, hanem az embernek az akaratát mutatta. Azt az akaratát, aminek a döntését én a szívemben elvégeztem. Aztán beszél itt az ige a szülők elleni parancsolatról. Igaz, itt azt mondja egyébként, ha valaki megveri apját, itt a zsidó írás magyarázatok azt mondja, egyáltalán egyébként ez is borzasztó dolog, hogy ilyet le kell írni. Igaz, hogy valaki apját megveri, vagy szidalmazza apját. És hát sajnos van ilyen, hogy nem véletlen igaz a 5. parancsolat, hogy tiszteld, pont erről beszélgettünk nem régen, tiszteld apádat és anyádat. És milyen volt az akkori világ, a mai világ se jobb ebből a szempontból, sőt még rosszabb. Igaz? És akkor nagyon határozottan Isten védelmezte a családot. Védelmezte a szülőknek a tekintélyét. Van olyan írás magyarázat, amelyik azt mondja, hogy ha valaki az apját szitta, az olyan, mintha Isten szitta volna. És olvasunk erről, az Istennek a szidalmazása ugyanúgy nyilván egy súlyos dolog volt, nem volt szabad eljutni az embernek erre a pontra, és ha az ember úgy belegondol a környezetébe, vagy sokszor akik között forgolódunk, de az emberek észre se veszik, hogy mit beszélnek. Észre se veszik, hogy hogyan szidják, vagy káromolják egymást, a szülőket is, és hát sajnos az urat is. És nyilván ebben a helyzetben ez egy súlyos dolog volt, és ezért védelmet jelentett a szülők számára. Egyébként a római jogban például egy apa mindenféle számonkérés nélkül megölhette a fiát. Nem kérték számon. Ez egy borzasztó dolog. Tehát ebben is látjuk, tehát mennyivel igazságtalanabb volt egy világi rendszer, egy emberek által hozott alkotmány, mint ahogyan Isten erről rendelkezett, hogy a szülőknek a védelme és a tisztelete az a gyermekeknek a feladata és a kötelessége. Csak egy igét röviden a Márk evangéliumából, igaz, amikor az Úr Jézus arról beszél, a Márk evangéliuma 7. fejezetébe a 10. verstől ismerjük ezt, mert Márk 7:10, ami ehhez kapcsolódik, mert Mózes ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit is tegyen az apjáért vagy az anyáért. Így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal, amelyet továbbadtatok, és sok más ehhez hasonlót is tesztek. Tehát nyilván az Úr Jézus védte azt a fajta segítséget, hogy a gyermek gondoskodjon a szüleiről, hogy ne mondhassa azt, hogy ez templomi ajándék, mert itt ezt jelenti ez a kifejezés. És ezzel a rendet, az isteni rendet szerette volna nyilván itt az ige állandósítani, és hát, hogy ne jusson el a gyermek odáig, igaz, hogy ne felejtsük el, hogy ez a szó itt, hogy gyalázza apját, ez nem pusztán csúnya szót jelentett, hanem egy folyamatos, állandó szidalmazást jelentett a szülővel szembe. Ami nyilván, mondjam így, hogy még világi mércével mérve is, azért egy visszás dolog. Aki felnevelte a gyermekét, igaz, és Isten védi a rendet, védi a házasságot, védi a szülő-gyermek kapcsolatot is, mert ez is tükrözi az ő elképzelését. Aztán az emberrablás is ugyanez, igaz, úgy eszembe jutott Józsefnek a története, igaz, hogy nem volt szabad. Milyen súlyos bűnt követtek, úgy elém jött az, hogy milyen súlyos bűnt követtek el a testvérek. Tulajdonképpen halált érdemeltek volna, mert eladták a testvérüket. Nem beszélve arról, hogy az ige ott az előzőekben azt is mondja, hogy ha valaki idegenhez adta a lányát, az kétszeresen súlyos dolog volt, mert nem csak eladta, nem volt szabad, hanem egy más vallást, egy másfajta szemléletet is ott, igaz, az Istennek a kegyelme és Józsefnek a hűsége, hogy ő megmaradt istenfélőnek az idegen környezetbe. De idegennek adták el, sokkal nehezebb volt ilyen értelemben nyilvánvalóan helytállni, de az emberkereskedelem az egy tiltott dolog volt, igaz, és a testvérek, Józsefnek a testvérei ebből a szempontból halált érdemeltek volna e szerint a törvény szerint. Bár nyilván az korábban volt, de egy súlyos, mindenképpen egy súlyos dolgot jelentett. Aztán beszél arról az ige, igaz, hogy a férfiak, ha összeverekednek. Itt nekem nem is akarom ezt annyira részletezni, nyilván a kártérítésnek a megfelelő összegét kellett fizetni. Talán egy kicsit furcsa nekünk az a kifejezést, hogy meglöknek egy terhes asszonyt. Én ezt úgy értettem, hogy el tudom képzelni ilyen esetben, hát sajnos a mai világban is úgy van, bár nem tudom, hogy ez így van-e, hogy férfiak hamarabb összekapnak, összeverekednek, és hát mondjuk lehet, hogy valakinek a férje, aki várandós volt, vagy aki gyermeket várt, megpróbálta őket szétválasztani. El tudok képzelni egy ilyen élethelyzetet, úgy, hogy már gyermeket várt. És közben pedig úgy meglötték, vagy megütötték, ahogy igaz, az ember elveszti a kontrollt a saját gondolkodása, viselkedése fölött, hogy megsérülhetett az a magzat, vagy az a gyermek, és hát valószínű, hogy erre vonatkozik ez a részt, hogy kártérítést kellett fizetnie, vagy pedig súlyosabb dolgot. Egyébként itt a vége, amiről beszél, hogy ha egy rabszolga nőnek vagy rabszolgának a szemét vagy a fogát kiüti, akkor abban a pillanatban szabadon kellett bocsátani. Hát akkor nem volt fogászat. És az ember talán úgy vagyunk vele, hogy különbséget is tennénk mondjuk egy fog és egy szem között, egyik se jó nyilvánvalóan, de valahogy úgy érzékeli az ember, hogy az egyik azért súlyosabb, igaz, tehát a szemét elveszíteni valakinek. Állítólag 24 testrészt soroltak fel pontosan, aminek a sérülése vagy az elvétele abba a pillanatba szabadon bocsátást jelentett. Sajnos nyilván erre volt példa, de sokkal kegyetlenebbek voltak a világi törvények, például, hogyha valaki engedetlen volt, azt nagyon jól tudjuk, hogy vagy a fülét vágták le, vagy például második András András esetében olvasunk a magyar királyoknál, igaz, a Bánbán ideje alatt, hogyha valaki lopott, akkor levágták a kezét. Sőt, olyanról olvastam, bocsánat, hogyha egy orvos műtött például valakit, és rosszul végezte el a műtétet, annak levágták a kezét. Az orvosnak, hogy rosszul végezte el a műtétet. És utána mivel műtött? Úgy föltettem magamba a kérdést. Tehát ez világi törvény. Tehát nyilván ez Hammurabi törvényében volt benne. Tehát azt látom itt ebben a szakaszban, hogy mindenképpen az életet és az életnek a megóvását helyezi az ige előtérbe, hogy az ember erre ügyeljen, és ezt ne kövesse el. És az, ami számomra itt, és hát ez egy központi gondolat, amit talán az Ószövetségből nagyon sokszor idézünk, vagy többször elénk jön, hogy életet életér, lelket lélekér, szemet szemér, fogat fogér, kezet kézér, lábat lábér, égetést égetésér, sebet sebér, kétfoltot kékfoltér, hogy ebben is Isten azt az elvet védi, hogy amit elkövetett az ember, nyilván nem ugyanannak az embernek, vagy a másik embernek kellett igazságot szolgáltatni ilyen esetben, hanem volt egy bírói testület, és azzal próbálták védni az igazságosságot, hogy az ember ne jusson el erre a pontra, hogy ne kövesse el ezeket a dolgokat, ez ott állhatott azok között az emberek között, vagy ott állhatott azok között az emberek előtt, akik hasonlót tettek, hogy ezt ne tegyék. És hát úgy benne van azért az emberben az, hogy vajon mennyire vagyunk mi bosszúállók? Mennyire követünk el, mennyire van benne, az én szívemben sokszor benne van az, hogy amikor valamit elkövetnek velem szembe, akkor az ember automatikusan, mint hogyha rosszat gondolunk, ilyen az óemberi természetünk a másik emberrel kapcsolatban. És nem erről beszél. Ez az ige sem, hogy ne legyünk önbíráskodók, ennek volt ez az ige szakasz az egyik lefektetése, a másik pedig igaz, amit az Új Szövetségből olvasunk, és ezzel szeretném befejezni a Máté evangéliumából. Azt mondja az Úr Jézus, hallottátok Máté 5.38-tól, hallottátok, hogy megmondtatott, szemet szemér, fogat fogér. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcol üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Én azt gondolom, hogy ez, tehát számomra ez a központi gondolat, hogy az Úr Jézus így gondolkodott erről a törvényről is, hogy ha valaki valamit kér tőlünk, akkor tudjunk a segítségére lenni, és hogyha valaki bánt bennünket, akkor azt tudjuk elviselni ő érte, elszenvedni szeretetben. És nagyon sokszor gyakran az emberi természetünk nem ilyen, hanem inkább a bosszúállás, a visszavágás az, ami előttem vagy előttünk van, pedig Jézus azt mondja, hogy ne szálljunk szembe a gonosszal, hanem hagyjuk az igazságosan ítélőre, mert Istennek az igazságossága, Istennek az igazsága az mindig minden értelmet felülhalad, nem csak a békességére igaz ez, és hát bárcsak úgy tudnánk élni a mindennapokban, a gyakorlati életben, ahogy az Úr Jézus mondja itt a hegyi beszédben, hogy ne az erőszak legyen az, ami az életünket vezeti, hanem inkább az ő irgalmas szeretete, ahogyan ő elhordozta az én vétkeimet, vagy a mi vétkeinket. Amen.